Isten hozott mindnyájatokat. A mai alkalommal Jézus szívéről lesz szó, és talán bevezetésként egy kis tanulságos történet, amikor egy nem hívő család bement a templomba, és hát a kisfiú is körbenéz, minden új, és meglátnak egy Jézus szíve szobrot, és csak annyit kérdez, hogy anya, ki ez a bácsi, aki kívül hordja a szívét? Igen, nem véletlenül látunk sokfelé Jézus szíve szobrot, és a mai nap talán meg fogjuk jobban érteni, hogy miért is foglalkozunk külön Jézus szívével, nem mint emberi szervvel, hanem ennél sokkal fontosabb dolgokról lesz szó. Ugye sok helyütt templomokban látunk Jézus szíve szobrot, szent képeken is látunk Jézus szíve ábrázolást. Hát megnézzük azt, hogy mit akarhat vajon mondani nekünk ez a szív. Ugye a szív, mint jelkép, ugye manapság rengetegen mutatják ezt, hogyha a szeretetüket ki akarják fejezni valakinek, Valentin nap környékén nagyon sok szíves lufi, szívrajz, mindenféle előkerül. Nyilván, mert valamilyen módon szeretnénk kifejezni a szeretetünket. Ugye ma az SMS-ek világában is a különböző smiley között ott van a szív, amivel a szeretetünket szeretnénk kifejezni vele. Azaz nagyon gazdag jelkép maga a szív. Szeretetet, szerelmet, odaadást jelez. Ugye az ember lényének a központja, az érzéseknek, az érzelmeknek a helye, az akarat, a gondolatok és a megismerés székhelye. Nemrég hallottam, sajnos nem tudtam lecsekkolni a forrását, egy orvos mondta nekem, hogy különböző mérésekkel igazolták, hogy sokkal több minden dől el a szívben, mint azt eddig gondolták. Ugye azt gondoltuk, hogy van a szürke állományunk, és az agyban megtalálunk mindenféle fontos funkciót, és hogy nyilván amikor azt mondjuk, hogy érzem a szívemben, vagy megdobbant a szívem, vagy olyan összeszorult a szívem, ez mind-mind igaz, hát úgy tűnik, hogy sokkal több minden dől el a szívben, mint ahogy gondoltuk eddig. A szív az, ahol mély találkozás jöhet létre két személy között, és Isten és ember között. Ugye Szent Ágoston azt mondta, hogy Isten bensőségesebb közelségben van hozzám, mint én önmagamhoz. Isten a mi középpontunk középpontja, anélkül, hogy bármilyen módon keveredne avval, mondta Pascalid atya. Tehát ő a szívünk szívében van, és a Jelenések könyvében látjuk a harmadik fejezetben, hogy Jézus ezt mondja, az ajtód előtt állok és kopogok. És nyilván Jézus ott van a szívünk ajtalán, hiszen hogyha valakit a szívünkbe beengedünk, akkor azt jelenti, hogy az életünk legközepébe engedjük be. A legmélyebb titkainkat megosztjuk vele. És Jézus ott kopog a mi szívünk ajtaján, és aztán azt mondja, hogy akihez bemegyek, azzal vele eszem, ő pedig én velem. És ez az együtt vacsorázás, együtt étkezés, az a másik megbecsülése, a másik iránti szeretetnek a kifejeződése. A bensőségességet mutat. A II. Vatikáni zsinat szerint Jézus mindannyiunkat emberi szívvel szeret. Ezt olvassuk a Katolikus Egyház katekizmusa 478. pontjában. Amikor Jézus szívéről beszélünk, akkor nem önmagában egy testi szervre gondolunk, bár a szív ugye összehúzódik és kitágul, és friss oxigénnel dúsított vért továbbít a szervezetbe. Tehát mondhatjuk azt is, hogy azért létfontosságú szerv a szív, hiszen ha leállna, akkor vége az életünknek. De mégsem ebből a szempontból figyelünk most Jézus szívére. Az áldozás előtt így imádkozunk, Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmaz nekünk, és adj nekünk békét. Tehát Jézus a bűnünket magára veszi, és cserébe az ő békéjét, szeretetét, isteni életét adja az egyháznak. Azaz úgy működik, mint a szív. Jézus szíve ünnep prefációjában pedig azt mondjuk, megnyitott oldalából vér és víz ömlik, átszúrt szívéből fakadnak az egyház szentségei, ugye a keresztség és az oltári szentség. A megváltó szíve nyitva áll mindenki számára, hogy örömmel merítsenek az üdvösség forrásaiból. És az üdvösségnek ez az örömöt adó forrása, a lélek, tehát személyesen is élő víz, amely a megfeszített Krisztusból ered. Ezt is a katekizmusban olvassuk. Milyen szíve van Jézusnak? Biztos, hogy nem kő szíve van. Hiszen már az Ószövetségben is azt mondjuk, hogy hát a Isten elveszi a mi kő szívünket, és 20 szívet ad ehelyett. És azt látjuk, hogy Jézus egyetlen egy helyen beszél az ő szívéről, és azt mondja, hogy szelíd és alázatos szívű vagyok. Azaz Jézus szíve szelíd és alázatos. Máténál azt mondja a Máté 11.28-29-ben, gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, és akik terhet hordoztok, én megkönnyítelek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, és megtaláljátok lelketek nyugalmát. Az én igám édes, és az én terhem könnyű. Ugye az első szavak ezek, gyertek hozzám. És akkor rögtön ilyen rossz reflexként bennünk van, ha valaki hivat magához, vajon mi rosszat tettem? Mit akar ki tőlem? Milyen újabb elvárásokat támaszt felém? De úgy tűnik, hogy Jézus nem azért hív magához, hogy megmossa a fejemet, vagy hogy bármi rosszat kérjen, bármilyen nehezet, hanem sokkal inkább azért, hogy magamra vegyem az ő édes igáját. Azért hív, hogy nála békességre és megnyugvásra találjak. A keresztet azonban, amely talán megrémiz bennünket, már mindannyian hordjuk, hiszen együtt jár az élettel. Kinek az életében ne lenne kisebb-nagyobb szenvedés, testi vagy lelki szenvedés. Az én igám édes, és itt nyilván a szeretet igájáról van szó. Éppen azért édes, mert a szeretetben teljesedik ki. Jézus velünk együtt hordozza ezt a kettős igát, amit ugye rátesznek két igavonó állatra, azért, hogy így megfeleződjék a teher, amit húzniuk kell. Jézus velem húzza az igát, azaz együtt tudunk előre haladni az életünk útján. Biztos, hogy továbbra is lesznek problémáink, munkanélküliség, betegség, gyász, fájdalom, kirekesztettség, megértetlenség, megbántások, de Jézus együtt van velünk ezekben a megpróbáltatásokban, nem hagy egyedül bennünket. Jézus ezt mondja Szent Faustina nővérnek, nem leszel egyedül, én mindig, mindenütt veled vagyok. Semmitől sem kell félned, ha szívemhez bújsz. Aztán azt mondja Jézus, hogy ő szelíd és alázatos szívű. Azt mondja, gyertek hozzám, mert meg akar tanítani bennünket. Meg akarja tanítani nekünk a nyugalmat az ő iskolájában. Mintha azt mondaná, én vagyok a tanár, és én szelíd vagyok és alázatos szívű, és ezt akarom megtanítani nektek, az alázatot és a szelídséget. Lehet, hogy most arra gondolsz, hogy hát ez nagy pech, mert ebből a tantárgyból nem vagyok túl jó. A szelídség sem mindig sikerül, gyakran vagyok türelmetlen, gyakran odakaffantok. Hát, alázatos se vagyok, inkább büszke valamire, vagy inkább arrogáns valakivel, nehezen tudom tűrtőztetni magamat. Hát talán annál inkább kell Jézus iskolájába járni, ahol megtanít erre a fajta szelídségre, erre a fajta alázatra. Jézus azt válaszolja, tudom, hogy ez mind igaz rád, de várlak úgy, ahogy vagy, mert szeretlek. Ugye emlékszünk Teréz anyának a végakaratára, ezt olvastuk benne. Gyermekeim, ahhoz, hogy Jézus szeressen benneteket, nem kell másnak lennetek, mint amilyenek valójában vagytok. Egyszerűen higgyétek el, hogy értékesek vagytok az ő számára. Tegyétek le a szenvedéseiteket az ő lábához, és egyszerűen nyissátok meg a szíveteket, hogy úgy szerethessen titeket, ahogy vagytok. A többit ő elvégzi, mondja Szent Teréz anya. Hogyan félhetnék valakitől, aki alázatos? Ugye a gőgös embertől sokkal inkább tudunk félni, a hatalmaskodótól, de egy alázatos embertől nincs mit félnünk. Ha szelíd és alázatos emberrel vagyunk együtt, akkor legjobbat tudjuk adni önmagunkból, mert nincsen bennünk kényszerérzet, hogy valamilyen módon viselkednünk kell. mert hogy a szelíd és alázatos ember úgy fogad el, ahogy vagyunk. A büszkék és erőszakosak, azok fertőzőek, de a szelídség és az alázat is. Valahogy úgy, mint amikor egy faluban valakinek eszébe jutott, hogy a kert hátsó részét is rendbe tegye. Pedig hát megvan az első rész, ami szép, tiszta, hátról minden elfér, és mikor úgy döntött, hogy rendbe teszi a kert hátsó részét, másik két telekkel találkozott az a telekvég, és a szomszédok is rendbe rakták a kert végét. Valamilyen módon hat a mi viselkedésünk másokra, a jó példa is ragadós. Egy szelíd és alázatos ember jelenlétében a büszkeség elolvad. Nincs rá szükség. Kivel szemben? Nincs ellenfél. Elolvad a büszkeség, az agresszivitás, akár a hó a napon. És hát kérjük Jézust, hogy mutassa meg nekünk mindazokat a sérüléseket, amelyeket azért hordozunk, mert a büszkeségünkben sértettek. Hogy hol tapasztaltuk már ezt a sérülést? Néha tiltakozunk a támadás ellen, megbocsájtani meg nem mindig akarunk. De Jézus rá tud mutatni ezekre a helyekre, hogy hol kell még dolgoznunk. Az árci plébános, viennei Szent János mondta, az alázat az erények számára az, ami a lánc a rózsafüzérben. Ha a lánc elszakad, a gyöngyök szétgurulnak. Ha nincs meg az alázat, minden erény eltűnik. Az alázatot soha nem szerezhetjük meg véglegesen. Sok megaláztatásra van szükségünk, hogy egy kicsi alázatra szert tegyünk. Emlékszem, egyszer voltam egy előadáson, ahova meghívtak valakit, hogy ő beszéljen az alázatról. És akkor bemutatták, hogy itt van ő, nagyon alázatos. Hát most erre mit lehet reagálni? Azt mondta, hogy hát igen, azt mondhatom. Majd utána azt mondja, hogy azért vagyok bajban, mert az alázatról kell beszélnem, tehát nem hozhatom a saját példáimat. Nyilván mindenki kicsiben kezdi, és az alázatot újra és újra kell tanulnunk. Jézus iskolájába járni azt jelenti, hogy alázatossá és szelíddé válunk. Amilyen ő, méghozzá a vele való kapcsolat által. Sokszor látni olyan házaspárokat, akik hosszú évtizedek óta együtt laknak, és együtt élik az életüket, és kezdenek hasonlítani egymásra. Ez kiderült, hogy nem véletlen, mivel a rengeteg közös élmény, hát ugyanazokat az arcizmokat edzik. Együtt sírunk, együtt nevetünk, és ezért alakulnak, ugyanazt az edzéstervet viszik véghez, hogy gyakorlatilag tényleg hasonlítani kezdenek egymáshoz. A Jézussal való időtöltés is ugyanígy kezd minket hasonlóvá tenni ő hozzá. Egy jezsuita atya mondta, hogy hát a napraforgó azért olyan szép kerek, mert hogy mindig a napra forog, és kezd hasonlítani a naphoz. Lehet, hogy a sztori nem igaz, de kellemes a hasonlat. Tehát ha Jézussal vagyunk, akkor hozzá leszünk hasonlóak. Van egy szép imádságunk, szelíd és alázatos szívű Jézus, alakíts szívünket a te szent szíved szerint. Ez az, amit kérhetünk, hogy mi is olyan szívűek legyünk, mint amilyen Jézus. Szelídek és alázatosak. Pierre Gursa, az Emmanuel közösség alapítója, szerint ezt a szentségimádásban tanuljuk meg. Ő mondta, mert a szentségimádásban az Úr szívtől szívig beszél hozzánk, és szelíden oktat bennünket, ahogyan Máriával tette. Ugye Jézus azt mondja apostolainak, nem nevezlek többé szolgáknak benneteket, hanem barátaimnak. És Pierre Gursa hozzáteszi, Jézus barátai azok, akik valóban szeretik Jézust, és sebezhető a szívük. Jézusnak olyan szíve van, amelyik engedi, hogy eltalálják. Át is döfi a katona lándzsája Jézus szívét a kereszten. Hogy ez a szív megengedi, hogy mások szenvedése megérintse. Az egyház pünköskor legbensőjükben megérintett szívekkel kezdődött. Emlékszünk Péter beszédére pünköskor, ő így szólt, tudja meg hát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy az Isten azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek, Úrrá és Krisztussá tette. E szavak szíven találták őket. És aztán tudjuk a folytatást, hogy aznap 3000-en megkeresztelkednek, azaz csupa szíven ütött ember lépett be az egyházba. Megérintődött a szívük. Magának a Szentléleknek kellett eljönnie, hogy megmutassa a bűn gonoszságát. És ez a bűn, hogy az ember visszautasítja Isten szeretetét. Második János Pál pápa világossá tette a Dominum et Vivificantem enciklikájában. Istennek, mint az abszolút legtökéletesebb létezőnek a fogalma, teljesen kizár Istenből minden fájdalmat, amely akár hiányból, akár sebesülésből származna. De az atyai szeretet Isten mélységeiben az ember bűnére erősen reagált. Ha a bűn szülte a fájdalmat, akkor az Isten fájdalma a megfeszített Krisztusban a Szentlélek által most megkapta teljes emberi kifejezését. És Krisztusban szenved az Isten, akit az általa teremtett ember elutasított. Olvassuk a Dominum et Vivificantem enciklikában. Amikor a keresztre tekintünk, ha látjuk Jézus sebeit és átszúrt szívét, akkor az Istennel szembeni bűneink hatásával szembesülünk, ugyanakkor az Isten irgalmának bizonyítéka is ez. Ugye a kereszt mindig egyidejűleg mutatja ezt a kettőt, bűneink mértékét és Isten irántunk való irgalmát. Ő végtelen szeretetének bizonyítékát. Mindezek láttán nincs-e mélységesen eltalálva, megérintve a mi szívünk is, ránézve a keresztre? Nincs tele együttérzéssel, miként annyira szerető és a minket szerető Isten iránt? A Divesi Misericordia enciklikában II. János Pál pápa a következőt írja: Krisztus, mégpedig a megfeszített, ige, aki soha el nem múlik, ő az, aki minden emberi szív ajtajánál áll és zörget. Nem folytja meg a szabadságot, hanem pontosan a szabadságból akarja előhívni a szeretetet, mégpedig nem csupán a szenvedő emberfia iránti együttérzésben vagy részesedésben, hanem valamilyen módon mindegyikünk részéről az örök atya felé nyújtott irgalomban is. A II. János Pál pápa ezt a mondatot írta le még. Lehetett volna másként az emberi méltóságot magasabbra emelni, és jobban megőrizni Krisztus egész messiási művében, és az irgalomnak a kereszt által történő kinyilatkoztatásában, mint így, hogy valamiképpen irgalmat nyer az, aki az irgalmat kinyilatkoztatja. Egyszerűbben kifejezve, adhat-e Isten nagyobb méltóságot nekünk, mint hogy ő kér bennünket, hogy legyünk irgalmasak ő hozzá. Ez nagyon furcsa, mert mi szorulunk rá Isten irgalmára, mégis többször látjuk azt, hogy Isten vágyik a mi irgalmunkra is, ahogyan a mi szeretetünkre is vágyik. Jézus átszúrt szíve előtt azt mondjuk, hogy megrendülünk annak a szeretetnek láttán, amelyet Jézus tanúsít irántunk, amikor életét adja értünk. Az irgalom Jézus iránt, hogy felkelti bennünk a vágyat, hogy soha többé ne bántsuk meg őt. Ezzel is kifejezzük az iránta érzett irgalmunkat. Mit tegyünk hát? Kérdezték Pétert, ugye pünköskor az ott levők. Azt mondja Péter, térjetek meg és keresztelkedjetek meg. Amikor feltekintünk Jézusra a kereszten, akkor megkapjuk a vágyat és az erőt, hogy ellene mondjunk a bűnnek, ami őt megsebzi. Jézus az, aki minden bűnnek a kárvallottja. Minden bűn őt bántja, mert ő maga a szeretet. És nem azért akarunk ellene mondani a bűnnek, mert félünk Istentől, hanem a Jézus iránti szeretetből, mert nem akarjuk őt megbántani vele. És ennek nyomán növekszik majd bennünk az igény, hogy minden embert vissza akarjunk vezetni Jézushoz, hogy ennek a szeretetnek a megtapasztalása által találják meg a boldogságukat. Ha mi már rátaláltunk erre a forrásra, akkor ezt meg kell osztanunk másokkal. A 17. században elterjedt a janzenizmus, ami nagyon szigorú, ilyen kemény istenképet tárt az emberek elé, és Jézus nem akarta, hogy ez a szigorú istenkép maradjon az emberekben, és ő személyesen jött, hogy korrigálja ezt a tévedést. Mégpedig Paridomoniában Alakok Szent Margit Máriának jelent meg Jézus, és mutatta meg a szívét, ha bárhol Jézus szíve ábrázolást látunk, az onnan származik. Tehát Jézus személyesen avatkozott be, hogy emlékeztesse az embereket az ő szeretetére, ami nem ismer határt. Ugye megjelent Alakok Szent Margitnak, és ő egy vizitációs nővér volt, és máig látogatható az a kápolna, ahol Jézus megjelent, szép festmény mutatja, hogy Jézus ott van, és előtte térdel Alakok Szent Margit Mária. Megmutatta neki a szeretetétől lángoló szívét, és ezt mondta: pontosabban Rosarium Virginis Mariae enciklikában II. János Pál pápa mondja, hogy Krisztusban Isten valóban 20 szívet vett magára. Nem csupán irgalmasságban és megbocsátásban gazdag isteni szíve van, hanem minden érzelmi rezdülésre képes emberi szíve is. Ugye első jelenésekor azt mondta Szent Margarit Máriának, az én isteni szívem annyira lángol az emberek és különösen te irántad való szeretettől, hogy nem képes már magába zárni e tűz lángjait. Ezért meg kell nyilvánulnia rajtad keresztül. És Alakok Szent Margit mindannyiunk nevében állott, amikor Jézus ezt mondja neki, hogy az ő szíve különösen lángol az iránta való szeretettől. Ha te vagy élettünk volna ott, nekünk is ezt mondja, hogy lángol a szívem az irántad való szeretettől. Arra kéri Szent Margitot, hogy vigye el ezt a szeretetet minden emberhez, legyen apostola az ő szívének szeretetéből, szeretetének, és segítsünk neki továbbadni e szeretet lángját. És Alakok Szent Margitot eszközül választotta, hogy általa szíveket vonzon szeretetébe. Ma bennünket is kiválaszt, hogy mi is vonzuk hozzá az embereket. 1990-ben II. János Pál pápa Paradémoniába látogatott, és így imádkozott ott, hogy az emberek hűségesen tiszteljék Jézus szívét, mert ettől a szívtől kapja az ember a szeretet képességét. És a szentségimádásban megtapasztaljuk, hogy az eukarisztiából nyerjük a szeretetre való képességet. Ezért szoktam én kérni, mikor leülök az oltári szentség elé, hogy egyrészt azt, hogy Jézus alakíts szívemet a te szent szíved szerint, másrészt, hogy Jézus töltsd be a te szeretetedbe, mert az enyém már elfogyott. És hát nem lehet megspórolni az ott töltött időt, mint hogyha valaki tankolni megy, és 3 másodpercre rakja csak bele a töltőt a tankba, hát túl sok benzin nem fog belefolyni. Tehát időt kell adni, hogy Jézus formálja a szívünket, feltöltsön minket szeretettel, vagy hogy a mobiltelefont is illik 1-2 órára rátenni a 2-20-ra, hogy utána egy napig tudjuk használni. Mi vajon mennyi időt töltünk azzal, hogy Jézus feltölthessen minket a szeretetével? A Szentostyában Jézus szíve dobog. Jézus egyszerre beszél a szívőről és a szeretet szentségéről. És egyszerre a szentségimádás alatt jelent meg Jézus Alakok Szent Margitnak, és ezt mondta, íme a szív, amely annyira szerette az embereket, hogy semmit nem tartott vissza önmagának, hanem kiüresítette és elemésztette önmagát, hogy bizonyítsa nekik szeretetét. Cserébe a legtöbbektől csak hálátlanságot és lekicsinést kapok, és hidegséget, amikor a szeretetnek a szentségében találkoznak velem. Egy másik alkalommal pedig szomjazom arra, hogy az emberek szeressenek a legszentebb oltári szentségben, méghozzá olyan égető a szomjúságom, hogy elemészt, és nem találok senkit, aki igyekezne kívánságom szerint csillapítani a szomjúságom, azáltal, hogy válaszol a szeretetemre. Egy döbbenetes kinyilatkoztatás ez, hogy Jézus szomjazik a mi szeretetünkre. Álljon itt néhány kulcsmondat Paradémoniál üzenetéből, hogy Jézus kimondja az irántunk való szenvedélyes szeretetét. Ezt mondja, szívem annyira lángol az emberek iránti szeretettől, nem tudom már visszatartani szeretetem lángját. Általad akarom továbbadni ezt a lángot, és elemészt a szomjúság, hogy szeressenek a legszentebb oltári szentségben. Aztán panaszkodik is Jézus Alakok Szent Margitnak, ezt mondja, nem találok senkit, aki igyekezne szeretetével oltani a szomjúságom. A legtöbb embertől csak hálátlanságot, hidegséget és lekicsinést kapok a szeretet szentségében. Ugye Jézus már a kereszten kifejezte ezt az emésztő szomjúságát a szeretetünk iránt, amikor azt mondja, szomjazom. Ugye Teréz anya annyira komolyan vette Jézusnak a mi szeretetünkre való szomjúságát, hogy minden házában ez az egy felirat van a kereszt mellett, szomjazom. Mert ez minden nap figyelmeztet bennünket, hogy Isten szeretete választ vár tőlünk. Nem maradhat választ nélkül, nem lehetünk közönösek iránta. Teréz anya minden házába kirakta, és a testamentumában így emlékezett erre. Szeretett gyermekeim, Jézus azt szeretné, hogy még egyszer elmondjam nektek, mennyire szereti mindegyikteket, mennyivel jobban, mint sem el tudjátok képzelni. égetően vágyakozik utánatok. Hiányoztok neki, ha nem közeledtek hozzá. Szomjazik utánatok, mondja Teréz anya. Ugyanezt kiáltotta Szent Ferenc is sírva, Assisi utcáin, a szeretetet nem szeretik. Hát ezért van az, hogy Szent Ferenc egyszer annyira lángol a szeretettől, hogy befekszik a hóba, hogy lehűtse magát. Egyfajta Szent Priznic. Ugye annyira lángolt a szeretettől, hogy muszáj volt lehűteni magát, mielőtt még túlfort volna. És az első parancs is így szól, és hányszor találkozom emberekkel, akik azt mondják, hogy atya, én nem járok templomba, de a 10 parancsolat alapján élek. És az első 3. Az első így hangzik. Szeresd uradat Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. Azaz minden képességeddel. És ezzel Isten, a mindenható, a mi szeretetünket koldulja. És kis Szent Teréz nagyon jól megértette ezt, amikor így írt, amikor Jézus így szólt a szamáriai asszonyhoz, adj innom, akkor tulajdonképpen az ő szegény teremtményének szeretetét kérte a mindenség teremtője. Szomjazott a szeretetre. Ah, jobban érzem, mint valaha, hogy Jézus szomjazik. A világ fiai közt csak hálátlanokat és közönyösöket talál, és oly kevés szívet talál, amelyek fenntartás nélkül átadnák magukat neki, amelyek megértenék végtelen szeretetének egész gyengétségét. A Szent Szívről szóló levél Mária nővérnek. Aztán ott van a Szent Óra, amiről Jézus beszél szintén Alakok Szent Margitnak. A Getsemáni kertben jobban szenvedtem, mint az egész passió alatt, mikor láttam, hogy ég és föld elhagyott engem, amikor láttam magamat minden ember bűnével terhelten. Egyetlen teremtmény sincs, aki megérthetné egy gyötrelmeim nagyságát. Faustina nővér meg azt írta, hogy azok a lelkek, akik elzárkóznak irgalmától, okozzák Jézusnak a halálos fájdalmat a Getsemáni kertben. A Bencés Regulában pedig ez szerepel, hogy Isten irgalma felől soha kétségbe ne es. Jézus vágyik arra, hogy az ő végtelen irgalmához folyamodjunk, és mi hányszor inkább eltakargatjuk a bűneinket, szőnyeg alá söpörjük a problémáinkat, ahelyett, hogy hozzá vinnénk. Ő készen áll és akar is segíteni. Ő, aki az Eukarisztiát alapította, előre látta azt a közönyt és megvetést is, amelyel némelyek e szentség iránt viseltetnek majd. Ezért kérte Jézus Szent Margitot, hogy minden csütörtök este legyen társa egy óra imádsággal, hogy részt vegyen az ő haláltusájában, hogy jóvá tegye az emberek minden hidegségét ő iránta, és vigasztalja őt. Ez az eredete az úgynevezett Szent Órának, hogy ez az óra, amelyet Péter, Jakab és János elvesztegettek az olajfák hegyén, és amelyet az egyház szüntelenül keres, hogy jóvá tegye Jézus elhagyatottságát és magányát, írja II. János Pál pápa. Tehát mindannyian arra vagyunk hivatva, hogy társai legyünk Jézusnak az olajfák hegyén. Amikor az oltári szentség előtt vírasztunk, akkor ott vagyunk Jézussal, az ő legnehezebb óráiban. Azaz, arra kaptunk meghívást a mai napon, hogy Jézust vigasztaljuk a szentségimádásban. Mondhatjuk azt, hogy jó, de hogyan? 3 dolgot szeretnék mondani ezzel kapcsolatban. Először is azzal, hogy az imában jelen vagyunk, a jelenlétünkkel. Nyilván vannak napok, amikor minden jól megy. Vidámon kelünk, öröm van a szívünkben, mindenért hálát adunk, ugye madarat lehet velünk fogadni. Aztán vannak olyan napok, amikor kicsit nehezebb, döcögősebb, szürkébb a napunk, és vannak, amikor egészen mélyen érezzük a lelki szárazságot. Amikor semmi jel nem jön föntről, nem érezzük Isten közelségét, nem érezzük az ő szeretetét. Kis vigasztalásként hadd mondjam, hogy Avilai Szent Teréz 20 évig volt ebben az állapotban. Teréz anya még hosszabb ideig. De mégis kitartottak Jézus mellett, és ezért már a kitartásuk, a jelenlétük is már imádság. Amikor unatkozom az imádság alatt, ez is előfordulhat. Nyilván mindenkinek tapasztalata ez, most akkor kitartani, és azt az időt, amit szántam az imára mindvégig megtartani, az ugyanolyan értékes, mint amikor dubickolunk Isten jelenlétében, és érezzük az ő szeretetét, akkor sokkal könnyebb. Kitartani mellette sokkal nehezebb. Jézust vigasztalni tehát azt jelenti, hogy vele maradunk, társai vagyunk akkor is, ha éppen semmit nem érzünk. Nem az érzelmektől függ a vele való kapcsolatunk. A szárazság időszakaiban a puszta tény, hogy testi jelenlétünkkel kitartunk, már önmagában imádság. Avilai Szent Teréz mondja, hogy ilyenkor szobrok módjára vagyunk a templomban. A szobrok sem tesznek semmit, de a jelenlétükkel megdicsőítik Istent. Hogy azt is mondhatjuk, hogy amikor lelki szárazság van, akkor nem szabad feladnunk, mint hogy ha van egy vonatjegyünk, felszállunk a vonatra, és a vonat bemegy egy hosszú alagútba, és éppen nem látunk semmit, akkor se szállunk ki hirtelen, mert nem tudjuk, hogy hol vagyunk, hanem megvárjuk, amíg kiérünk az alagút végén, és újra fénybe borulunk. Azaz, ezekben a lelki szárassági időszakokban is annál inkább kell kitartanunk Jézus mellett. A második, amivel vigasztalhatjuk őt a jelenlét után, hogy bízunk benne és az ő irgalmában. Az atya Színai Szent Katalinnak mondta a következőt: a megfeszített Krisztus legyen a ti menedéketek, az én egyszülött fiam. Az ő oldalának sebében keressetek menedéket. Maradjatok meg benne, hogy ott élvezzétek a szeretet által az én isteni természetemet ebben az emberi természetben. Az ő megnyitott szívében meg fogjátok találni a szeretetet irántam és a fele barátotok iránti szeretetet. Ez a dialógus második kötetében található. A harmadik pedig, Jézust úgy is vigasztalhatjuk, hogy azt mondjuk: Jézus, hiszek az értem és minden emberért hozott áldozatodban. Egyes felfogás szerint Jézusnak a Getsemáni kertben a legnagyobb kísértése az volt, a sátán azt akarta elhitetni vele, hogy teljesen felesleges az, amit csinál. És állítólag az angyal, amikor vigasztalja Jézust, akkor elvonultatja előtte az összes embert, akiért Jézus az életét adja. Tehát itt lehet a kísértés nekünk is, hogy felesleges, amit teszek. Minek imádkozzak? Semmi válasz nem jön. Inkább abba hagyom. De éppen azzal vigasztalhatjuk Jézust, hogy kitartunk, hiszünk abban, hogy van értelme az ő minden emberért hozott áldozatának. Jézus, köszönöm neked mindazt, amit értem tettél. Jézus, bocsánatodat kérem minden alkalomért, amikor nem szerettelek téged és a testvéreimet. Jézus, bízom benned, és mindent tőled várok. Ez Jézust vigasztalja. Mondjuk Szent Margittal: ó, szerető szív, minden bizalmamat beléd helyezem, mert félek, hogy gyengeségemtől minden kitelik, de mindent a te jóságodtól várok. Ugye ez az alázatnak az útja. Mindenek előtt azáltal vigasztalhatjuk őt, hogy bizalomban elé hozzuk az egész világot. Könyörgünk másokért, közben járunk másokért. Kérjük irgalmát a hozzánk közálló számára, a családtagokért, a munkahelyünkön levőkért. Ha a hírekben hallunk valakit, aki valakiről, akit bajért, értük, imádkozunk. Hozzátartozókért egy balesetnél. Tehát minden embert odahozhatunk Jézus elé, és imádkozhatunk értük, ahogy a kafarnaumi százados imádkozik az ő szolgájáért Jézusnál, hogy nagyon szenved, bénán fekszik. És mi volt Jézus válasza? Megyek és meggyógyítom. Csak azért, mert elé hozta ezt a bajban levő embert. Azok számára is kérhetjük Jézus irgalmát, akik soha nem hallottak Jézusról. Pierre Gursa, az Emmanuel közösség alapítója azt mondta: az együttérző szeretet, a kompassió minden evangelizáció forrása, és ez a szentségimádásból, az adorációból fakad. Ezért az Emmanuel közösség három alapkegyelme az adoráció, kompassió, evangelizáció. A három összefügg. Hozzáteszi még: ha Jézus velünk van, akkor bennünk is van, és mi vele vagyunk. Az Úr minden szenvedővel ott van, minden kétségbe esett emberrel ott van. Ezért, ha az Urat imádjuk, együtt szenvedünk minden szenvedővel. Jézus szenvedéseivel és mások szenvedéseivel. Különösen azokkal a szenvedésekkel, amelyeket nem ajánlanak fel. És a szentségimádásban, ebben az együtt szenvedésben azt kell mondanunk az Úrnak: lásd, Uram, imádkozunk mindazokért, akik nem imádkoznak hozzád, és akik nem tudják, hogyan imádkozzanak hozzád. Segít fellobbantani a szeretetet, ha másokért imádkozunk. Ugye hányan tapasztalják azt, hogy magányosak, senki nem szereti őket, és erre Jézusnak egy tanácsa van: kezdj el szeretni. Szeretni pedig nem más, mint mindent odaadni és odaadni önmagunkat is, másokért élni. Erről a témáról a következő alkalomban lesz majd szó. És most Jézus vár ránk az Eukarisztiában, ahogy az árci plébános viennei Szent János mondta, mit csinál a mi Urunk a tabernákulumban? Vár ránk. Ott van, jelen van jóságos szívével, és arra vár, hogy eljöjjünk hozzá, hogy elmondjuk neki a szükségeinket, és befogadjuk őt. Faustina nővér szavaival pedig Jézus irgalmas szíve hatalmas nyitott kapuként áll, amely egyenest a mennybe vezet bennünket. Befejezésül II. János Pál pápa szavait idézem. Jézus szíve nyitottabb, mint valaha. Jézus Krisztus továbbra is szól a reménység és a lét értelme után vágyakozó emberiséghez. Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, és nehéz terhet hordoztok. Nálam nyugalmat találtok. A mai alkalommal is 25 percig engedjük, hogy Jézus alakítsa a szívünket az ő szent szíve szerint.
Szentségimádás iskolája. Fábry Kornél atya előadás sorozatát hallották.